magyarázunk parancsolók szavakban. A mai evangéliumban egy nagyon-nagyon szokatlan gesztusról volt szó, a fő is a nyelv érintése nyáron. Érdekes, hogy az egyház ezt megőrizte a katekumenek szertartásában, amikor a keresztény előkészítő szentelményeket végezzük, akkor is van egy ugyanilyen szertartás, amikor a katekumennek a fülét is az ajkát érintjük, az eredeti forma szerint megnyálazott ujjal, és ugyanezeket a szavakat mondja a pap, hogy Efeta, azaz íme. De nagyon fontos az, hogy a gyógyításokat mindig megelőzi egyfajta ima, hiszen minden gyógyulás az Atyától jön, Jézus Krisztus a gyógyításnak a közvetítője, és ezt a gyógyítást mindig egyfajta szertartással közvetíti. Természetesen a szertartásoknak mindig van egy ilyen értelme, az Úr Jézusnak az ujja az igazából a szentelket jelenti, hiszen a egyik hímuszban is így énekeljük, hogy a Szentlélek a Divitus Patermed egyszerre, az Atyai jognak az ujja. Vagy amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ő Isten ujjával, azaz a Szentlélekkel hűzi ki az ördögöket a megszállottakból. A Jóisten, miután pontosan tudja, hogy hogyan alkotott minket, hogy test és lélek egysége vagyunk, mindig a lelki mondani valóját, a lelki láthatatlan kegyelmet látható valóságokhoz társítja. Ugye ez a megtestesedés elve, amikor Isten meg akarja váltani a világunkat, hogy emberi lesz, emberi formában jön közé, Jézus Krisztusban, és emberi szavakkal elmondja nekünk az Istennek az üzenetét, emberi szertartásokban, ritusokban közvetíti a megváltásnak a kegyelmét és az erejét, és hát erre már az Ószövetségben is előkészítette a választott népet, hiszen pontosan Mózes által meghatározta a templomi szertartásokat bámulatos részletességgel, és szívügye a profétákkal is sokszor halljuk, hogy a visszaéléseket, a hanyagságokat megszüntesse. Gondoljunk csak a kupára kiűzésére a templomból. Tehát Istennek egyáltalán nem mindegy, hogy visszahagyjuk a templomba, és ilyen a liturgia, de nagyon is szívügye, hogy ezeket kell odaadással, gondolossággal és lelkiismeretességgel végezzük el. Pontosan azért, mert az ember test és lélek, mert a lelki valóságokat mindig az anyag közvetítésével fogja föl. A szentségek is pontosan ilyenek, amelyeket Jézus Krisztus rendelt, hogy bizonyos Jézus által rendelt anyagokat használunk, szertartásokat végzünk, hogy az eukarisztiánál a kenyeret és a bort, a kereségnél a vizet, a vérnálásnál, illetve a betegek szentségénél az olajat, és mindig van hozzá egy magyarázó kísérő szó is, ez az úgynevezett forma, amely világossá és egyértelművé teszi a szertartás jelentését. Azokat az anyagokat és azokat a formákat, amelyeket maga Jézus Krisztus rendel, az egyháznak nincs hatalma megváltoztatni. Tehát nem lehet a kenyeret és a bort más szavakat konszekrálni, csak amit az Úr Jézus az utolsó vacsorán kimondott, ez az én testem, ez az én lélek. Nem lehet másképp keresztelni, csak is az Atya fiú Szentlélek nevében, ahogy az Úr Jézus ezt rendelte az evangélium tanítása, az tanúsága szerint. De sok olyan szentségek is vannak, ahol az egyházra bízta a pontos szavak meghatározását. Például azt nem mondta sehol, hogy hogyan kell, mondjuk milyen szavakkal kell a papság szentségét vagy a püspöki rendet közvetíteni, nem mondta azt, hogy milyen szavakkal kell a bérnálásnak a szentelket közölni, vagy a szervizgyeneket hogyan kell kiszolgáltatni a betegeknek. Ezeket az egyházra bízta, tehát az egyház ezeknek az elnökője és a bírója, és hát emiatt ezek a történelem folyamán változni is tudnak, különböző formákban is megjelennek, amelyek törvényes elhatározással rendelkező személy, a kiszolgáltató, az egyház által terült anyagot és formát használva, pontosan azzal a szándékkal, amit az egyház akar, tehát azt akarja tenni, amit az egyház ezzel a szentséggel szándékol, az alkalmas személynek kiszolgáltatja a szentséget. Ez az alkalmasság és az egyház által van előírva, hogy mely szentséghez, milyen telvedő kell, hogy az a telvedő milyen rendel, milyen tulajdonságokkal rendelkezzen, és hát általános érvényességi feltétel, hogy ez a felvető, aki a szentséget kapja, az ne támaszol semmiféle akadályt. Tehát mondjuk, hogyha az akaratával szemben áll, és nem akarja a szentséget fölvenni, akkor az a szentség nem is jön végre. A csecsemőkétől, a csecsemő keresztelés is tudjuk, hogy ott ugye nem tud szabadon beleegyezni a csecsemő, de mivel nincs saját akarat, ezért nem is támasz semmiféle akadály, tehát mivel nem ellenkezik, ezért ugye a szentség automatikusan a, úgy mondjuk ez, hogy ez operálhat a szertartás által. Minden esetre azonban sohasem szabad ezeket a szentségeket mágikus módon felfogni. Ugye sokszor felszól a bűnösszelem, hogy nagyon könnyen az ember, hát aki mondjuk nevelkedett a kereszténységbe, aki megszokta ezeket a formákat és ezeket a szertartásokat, könnyedé teszi őket, hogy hiányzik a személyes hit, a személyes részvétel, a személyes tudati közreműködés, tehát azt gondoljuk, hogy a pap valamit ott elvégzett, hogy biztos tudja, hogy mit csinál, és akkor várjuk, hogy csettintése valamilyen csoda módjára történik valami, akkor is, ami nem figyelünk oda, vagy nem is vagyunk tudatában, hogy mi történik. Tehát ettől a felszínességből kell nagyon óvakodnunk, ne felejtjük, hogy pontosan a proféknál látjuk ezt, hogy mennyire tiltakoztak a felszínes liturgia kiüresedett szertartások ellen. Hogy ne mondjátok azt, hogy az Úr templom, az Úr templom, hogy az minden megold, hogy az Úr temploma itt van köztünk. És ti közben becstelenek vagytok, erkölcstelenek, istentelenek vagytok. Semmit nem fog segíteni. Ugyanúgy elsöpör titeket az ellenség, hogyha ti magatok nem vagytok ott az Úr templomában, tudatosan, hittel, bizalommal, Istennel, engedelmes lelkülettel, és hogyha nem igyekeztek, ti magatok az Úr templomává válni. Tehát a kiüresített szertartások, a kiüresített formák azok sértik és bánják az Isten. És pontosan ezért nekünk is nagyon fontos, hogy amikor a szentmisén részt veszünk, akkor ne egyszerűen csak fizikailag legyünk jelen, hanem tényleg tudatos és ilyen értelemben tevékeny részvétellel legyünk. Tevékeny részvétel az nem az, hogy mindenkinek valamit fizikailag csinálni kell, valamit olvasni, énekelni, hozni, vinni valamit, tehát ez mindig egy káoszba haszítani a liturgiákat, hanem a tudatos részvétel kell lenni. Tehát, hogy valóban itt vagyok, szellemileg és lelkileg és személyesen, tehát, hogy időben érkezem, és nem is megyek el korábban is, amíg itt vagyok, addig figyelek az Istenre. Nem a papra, nem a papa főszereplő, az Istenre, akit a pap csupán képvisel, több-kevesebb sikerrel, de a szentség elejében objektíven ő képvisel. Tehát ugye, hogy mindenféle profán beszélgetés, profán időtöltés, az legyen távol a mi szentségünktől. Ugye, például ugye az iskolában is most nagyon üdvösen bevezették azt, hogy a mobiltelefonokat az kell lehet használni tanítás időben, legalábbis a iskolában ezeket szépen vagy összegyűjti az osztályfőnök, vagy pedig külön szekrénybe kell betenni, amit zárva tartanak a tanítás idején, és a nagyon súlyos vétségnek számít, hogyha valaki az óra közben előveszi és használja. Hát a szemesek közben sem használjuk, pláne nem profán dolgoknak a nézegetésére, azt el tudom képzelni, hogy valaki közben nem magyar anyanyelvű, olyanok és akik nem értik például ezt a hosszú prédikációt, és akkor az például elolvassák, mondjuk a telefonok segítségével, vagy az olvasmányokat, esetleg találnak egy megfelelő elvételést ezekről az olvasmányokról, az igaz. Ezen kívül másra nem használjuk. Tehát, hogy valóban, amikor itt vagyunk az Úr házában, az Úr szín előtt, akkor, ahogy a görög liturgia mondja, tegyük félre minden földi módon, vagyis a profán világot kapcsoljuk ki, és hangolódjunk rá az Isten jelenlésére. És hát, mint egy nagyon érdekes dolog is elhangzik ebben a mai evangéliumban, hogy azt mondja a Úr Jézus, hogy efeta az a nígyámen. Ugye Nígor az evangélisták eredeti formában közvetítik az Úr Jézus szavait, aki ugye köztudottan arámul beszél, ez az efeta, ez annyit jelent, hogy nígyámen. Ugye említettem, hogy a liturgiában ezt ilyen változtatlan formában megnéztük. Vagy például, amikor a Jajus leányát föltámasztja az Úr, akkor azt mondja neki, hogy Talita kum, de hát kislány gyertyön. És például a liturgiában is megnéztük az Amen, az Halleluján, a Hosannát, egy csomó eredeti kéber vagy harán kifejezés. Sőt, hát a római liturgia őrzi annak az időnek az emlékét is, amikor görögül voltak a szertartások, ugye az első három században, például a Kyrie Eleison, ugye az Uram irgalmaz, vagy a nagypénteki liturgiában a háromszor szent ének, a Hagios Theos. Tehát bizonyos dolgokban őrzi a liturgia az Úr Jézusnak az eredeti szavait, az eredeti nyelven. És ebből értünk meg például a liturgikus nyelvnek is a fontosságát. Ugye egyetemes tapasztalata az emberiségnek az, hogy amikor a természet felettivel kapcsolatban lépünk, akkor nem a hétköznapi nyelvet használjuk, nem a hétköznapi módon viselkedünk és gesztikulálunk, hanem akkor van egy sajátos szakrális nyelvünk és szakrális szimbólumrendszerünk. Azért, hogy segítsen a hétköznapokból kilépni és ráhangolódni, megnyitni az Istennek a világára. Ugye manapság sajnos vannak sokan, akik mondjuk a latin liturgikus nyelvet egyenesen gyűlölik, még papok is vannak ilyen lehetőségesen, és azt mondják, hogy hát ez rettenetes, hogy a lélek megfosztjuk attól, hogy értsen minden egyes szót. És ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy ott is, ahol értenek minden egyes szót, de egyáltalán nem biztos, hogy a lényeget értik, a tényleges tartalmat is mondani valót, hanem valahogy, hát ezt már hallottuk, ezt már ismerjük, tehát nagyon könnyen átsiklunk rajta. Manapság pedig hát az emberek sokkal inkább tanulnak nyelveket, a világ is globalizálódik, tehát sokan pontosan a latin liturgiának hála tapasztalják azt, hogy bárhova utaznak, bármely országban szentmisét részt vennek, akkor is, ha nem beszélik az adott ország nyelvét, de latin nyelvű liturgián vesznek részt, be tudnak kapcsolódni, és otthon érzik magukat, mintha a saját templomukban lennének. Tehát ez része, ami katolikus, vagyis egyetemes egyházunknak, hogy van egy közös nyelvünk. Ugyanúgy a zsidóknak a liturgikus bibliai hívvel, ahogy a muszlimoknak a klasszikus arab, a hívjuknak a szanszkrit, tehát nekünk is van egy ilyen nyelvünk. És most ne azt tegyük figyelembe, hogy ugye a latin nyelv az eredetében egyáltalán nem szakrális, hát ugye Poncius Pilátus nyelve, Nero, Diocletianus nyelve, azoknak a nyelve, akik a legjobban üldözték és tiltották az egyházat 300 évvel zárójelbe, ehhez képest éppen a napokban jelentek egy statisztika, hogy a római egyház bíborosainak 65%-a egyáltalán nem tud latinul, sőt mondjuk hát a saját anyanyelvén kívül se tud nagyon más nyelven, ami eléggé kellemetlen akkor, hogyha ugye hát közös megjelenéssel tartani és az egyháznak a ügyeivel közösen dönteni. Minden esetben az egyház megkívánja ezt minden egyes papon és papnövendékről, hogy legyen meg ez az élő kapcsolat az egyház történelmével, a teológia, a hit, a lelkiség, a liturgia forrásaival. De a hívektől is megkívánja épp a második Vatikánusnak, hogy azokat az alapimákat, amiket közösen végzünk, azokat tudják rakjuk is mondani, sőt énekelni. És ez a papoknak a kötelessége megtanítani a hitet. Hát látjuk, hogy mennyire távol kerül a gyakorlat attól, amit az egyház a mai napig elvárás, nem csak a liturgikus ünnepséggel, hanem a teljes liturgikus életével. Tehát, hogy ez a nyelv is segít abban, és a gesztusok is, ugye vegyük észre, hogy itt a Szentében milyen bonyolult, ugye, koreográfia van a liturgiában, az oltár körül. Hát itt minden mozdulat pontosan meg van tervezve. De akár a hajóban is a hitek számára, hát a keresztetés, a térhajtás, a meghajlás, ezek mind olyan gesztusok, amiket nem használunk a hétköznapokban, csak itt, amikor az Úr házában vagyunk közösen. Tehát, hogy pontosan ez is segít abban, hogy észrevegyük, hogy nem csak ez a világban, nem csak a hétköznapi élet, és nem csak a mindennapi gondjai, hanem többre vagyunk hivatva. Hát a Jóisten minket az örök életre hívott meg, hogy az ő életének a részesek legyünk, és hát ennek megfelelően meg kell tanulnunk egy másik dimenzióba is felemelkedni, egy másik világban is élni, ami az Istennek a világa, és ebben segítenek minket a szakrális szavak, szakrális nyelv és a szakrális gesztusok is. De minden esetben ezek sohasem váljanak pöncélivá, sohasem váljanak ugye puszta, üres gesztusokká és szokásokká, hanem mindig az adja meg az arany fedezetet és az értéket, hogy itt vagyunk tudatosan, személyesen, hogy nem csak a Szentlélek zajlik az Isten imádása, hanem a hajóban is ugyanúgy, és hogy valóban ezek a gesztusok mind segítenek minket, megnyitni az elménket, a lelkünket, a szívünket az Isten titkai felé, és lebordulni a mindennapon előtt, és ezáltal megengedni neki, hogy újra meg újra meggyógyítson minket, hogy megnyissa lelkünk bűnünket és szemünket az igazság és a szentség meghallására és befogadására.